Jó napot kívánok! Parászka Boróka vagyok, a Színdaraboló szerkesztője. A mai műsorban egy a héten Marosvásárhelyen látható budapesti vendégelőadásról beszélgetünk. A stúdióban itt ül Szikszei Rémusz, aki a Vádli Alkalmi Színház társulat által bemutatott Paul Foster darab, az első Erzsébet rendezője. A királynő dráma 400 évvel ezelőtti király és tömeggyilkosságok korába visz vissza. A végzetes összecsapásokat azonban ebben az előadásban revű elemek, komikus betétek teszik hihetetlenné és hiteltelenné. A diktátorokról nehéz eldönteni, hogy valóban diktátorok, alakoskodók vagy dolgukat lelkiismeretesen végző színészek. A produkciót 2 éve mutatták be, azóta több jelentős szakmai díjjal ismerték el. 2014-ben a címszereplőt, első Erzsébetet alakító Fodor Tamást a Pécsi Országos Színházi Fesztivál legjobb férfi alakításának járó díjjal tüntették ki. Ugyanebben az évben a Színi Kritikusok díjátadóján is a legjobb férfi szereplőnek bizonyult Fodor Tamás. A Medici Katalint alakító Kaszás Gergőjé lett a legjobb férfi mellékszereplőnek járó elismerés. Szikszei Rémusz, nagykárolyi származású színész, rendező, aki a Szent György István Akadémián végzett. 16 éve él Magyarországon. Arról faggattam, hogyan működik ez a brit és európai történelmi eseményeket felelevenítő pesti politikai revű itt, Erdélyben, most.
Nem is arról van szó, hogy vidéken hogy működik. Szerintem, tehát voltunk fel mondjuk Franciaországba például, ahol elsősorban, tehát a szövegpoénok kevésbé voltak úgymond befolyásoló tényezők, bár felirattal ment, és szövegeken is röhögtek, de elsősorban a látvány tetszett nekik, vagy a látvány volt az, ami megragadta őket. Nyilván ez egy másik közönség. Nagyon furcsa, tehát van benne egy egész sor olyan jellegű politikai utalás, vagy akár olyan jelentek, amik úgy vannak megoldva benne, mint egy politikai kabaré, amikre kevésbé vevők Marosvásárhelyen az emberek, ami egyáltalán nem meglepő, abból kiindulva, hogy más a konkrét helyzet.
Ez így érződött a reakciókon?
Persze, tehát rengeteg olyan hely van, ahol Pesten ez visítva röhögnek, igen. Itt pedig vagy nem vették, vagy egyet, vagy kevésbé vették, de inkább nem. Tehát, hogy ez teljesen természetes. Meg különben is, én emlékszem arra, hogy 16 évvel ezelőtt, amikor átköltöztem Budapestre, hogy azt éreztem, hogy az én humoromat az ottani emberek nem veszik, és én sem veszem azt a humort egy az egybe, vagy tehát, hogy vannak humorbéli különbségek, és ez szerintem ma is így van, tehát de hogy nem, ami az lényeg, vagy az eszenciális, tehát ami az örök emberi benne, az meg mindenhol működik.
De arról beszélsz, hogy ez az első Erzsébet hogy működött Pesten, hogy működik most Marosvásárhelyen néhány napig, de hát ez nem egy magyar darab, hanem egy brit európai történelmi időket átfogó darab, ami ráadásul nagyon különös szerkezettel van megírva. 70-es évek elején született, tehát itt évszázadokat rohanunk, és országokat és kontinens határokat csúszkálunk, hogy attól, hogy ez pesti lett, az csak egy adalék.
Ugye a Foster darabjának a 40%-a maradt meg, tehát az előadásban kb. 60-40% arányban van jelen az eredeti műnek a szövege. Megtartottam a jelenetezését, tehát azt, ahogyan tagolva van Fosternél. Ugye ez Amerikában született, a La Mama nevezetű híres színházban, ami egy ilyen off-off színház Amerikában, és egy ilyen különleges szellemiségű hely, és gyakorlatilag én porosnak éreztem, hogy volt egy része, ami már nem érdekelt. Van benne egy ilyen poppos, 68-as őrület volt benne, ez a szabadságvágy, meg az egész hatalomnak a leszólása, az nagyon tetszett benne, de volt egy része, ami a 60-as évek romantikája feltétlenül, vagy a 60-as évek idealizmusa.
Ami, szavalatok a szabadságra?
Igen, ami szerintem ma már másképp működik, vagy kevésbé hat ránk, és akkor elkezdtem egy kicsit keresgélni, így aztán vannak benne, tehát beleírtam, találtam egy remek forrásmunkát, és abba találtam iszonyatosan sok, például erzsébetkori törvényt, színházra vonatkozó törvényeket. De most annak, aki látta, vagy látni fogja ma pénteken és szombaton, az annak mond ez valami, de van egy pillanat, amikor eldönti Erzsébet, hogy akkor kivégzik Stuart Máriát, és ott van egy szöveg, amit elmond, amit egy az egybe az a szöveg, az hangzott el a szájából. Mert bizony mondom néktek, úgy állunk, mint a színészek a színpadon, az egy az egybe Erzsébet szöveg kettő nappal a kivégzés előtt mondta a parlamentbe. Tehát ilyen jellegű dolgok is vannak benne. Minden olyan szöveg, ami vannak benne ilyen színház ellenes vitairatokból kivett szövegek, amikor megmutattam önmagába otthon a feleségemnek azon a nyáron, amikor ezt csináltam, akkor azt kérdezte, hogy Jézusom, mi van, kivettél valami MMR szöveget, ugye akkor alakult a mára már Magyarországon egyeduralkodó Magyar Művészeti Akadémia, és hát hasonló sületlenségeket mondtak Sztyúpszék 400 évvel ezelőtt, tehát hogy konkrétan 400 éves lemaradásunk van, még a butaságban is.
Az, hogy a színházi környezetet ennyire felerősítetted, és többszörösen áttételesítetted, az mennyire világított rá ezekre a hatalmi játszmákról? Mi derült ki ezekről a...
Gyakorlatilag én ezt az előadást annak idején, ugye ez 2013 őszén készült, tehát ez a harmadik évad, amikor fut, ugye 5 éves a Vádli, és egy Sikolynak szántam. Tehát akkor azt éreztük, hogy olyasmi jön ránk, ami teljesen ellehetetleníti a alternatív színházi szakmát. Gyakorlatilag ez mára beteljesült. És a formája pedig azért ilyen vaudeville, vagy hogy mondjam, tehát mondom tényleg szinte a politikai kabaréig elmenően vicces, vagy azt éreztem, hogy ezen már csak röhögni lehet, viszont van egy pillanat, amikor meg ki kell mondani azt a fajta igazságot, hogy minket el fognak tüntetni a földszínéről. És el is fognak tüntetni a földszínéről. Tehát, hogyha ez így marad, ahogy most jelen pillanatban ez a csodálatos magyarországi nemzeti együttműködés rendszere, vagy minek hívják, van, és ez marad, akkor a magyar színháznak az a része, ami a független szféra, az el fog pillanatokon belül tűnni.
Most azt mondod, hogy független színház, és bizonyára aki ismeri a magyar színházi életet, az pontosan tudja, hogy mire gondol, de az erdélyi hallgatók nem biztos, hogy tudják, úgyhogy egy kicsit vezess be ebbe a világba.
Hát egyrészt ugye ez fakad egy nagyon-nagyon régi hagyományból, még a 60-as évekből, az egyetemi színpadok hagyományából. Úgy hívták őket, hogy alternatívok, vagy hogy mondjam, tehát egy ilyen volt a Szkéné annak idején, az Arvis úr, a szegedi diák egyetemi színpad, stb. Ami kitermelt hihetetlen mennyiségű színészt, aki később profi színész lett, de ilyen helyen kezdett Fodor Tamás, aki például játszik a darabban, Jordán Tamás, aki ugye szerintem itt is ismeri mindenki.
Klasszikus.
Igen. Ugyanilyen egyetemi színpados volt Nána István, aki most egy kritikus, ugye most 70-es...
Szürke eminenciás.
Igen, 70-es éveig bejáró emberekről beszélek. Tehát, hogy volt egy ilyen vonulat ennek a dolognak, és akkor ez így megmaradt, ez az alternatív színházi széna. Pintér Béla például és társulata az egyik ilyen... ők 15 éve csinálják. Ilyen volt a Bodó Viktor Sputnik hajózási társasága. Tehát egyszer csak a 2000-es évek elején, amikor az volt, hogy így telítődött úgymond a színházi piac, hogy finoman fogalmazzak, tehát hogy a fiataloknak, akik kijöttek a főiskoláról, egyszer csak nem volt olyan egyértelmű, hogy akkor el tudsz helyezkedni a színháznál, akkor elkezdődött az, hogy egész osztályok maradtak együtt, és megpróbáltak nem egy kőszínházba betakozódni, hanem ilyen csapatokat létrehozni, ilyen a Hopárt, mondom, ilyen volt a Sputnik, és így elkezdtek szaporodni ezek a társaságok, és egyik jobb, mint a másik, vagy egyik jobb volt, mint a másik. Szuper előadásokat hoztak létre. Nem hagyományos kőszínházi körülmények között, de mégis profi, tehát hogy kőszínházi produkciókat, hogy mondjam, tehát hogy ráadásul ez az a hely, ahol kísérleteznek, vagy kísérletezni lehet, egyre kevesebb és kevesebb pénzből el a megszűnésig. De ilyen mondjuk profiljában a Stúdió K színház, ami ugye volt valamikor a 25. színház, aztán lett a Stúdió K, amit a Fodor Tamás vezetett 20-valahány évig, és most a Vádli társulatának másik oszlopos tagja, Nagy Pál Gábor vezeti, miközben tehát van köztünk színházigazgató, volt színházigazgató, leendő színházigazgató. Tehát, hogy mindannyiunknak van a konkrét színházi életbe helye, dolgozunk itt, ott, amott, és akkor ezen kívül össze szoktunk gyűlni minden évben minimum egyszer, és megcsinálunk egy vádlis előadást, amire pályázunk. Na most gyakorlatilag onnantól kezdve, ahogyan most szűkülnek ezek a pályázati lehetőségek, és ahogyan például az új színházi törvény, amit meghoztak, az olyan, hogy elsorvasztanak minden ilyesmit.
Na, azt is magyarázzuk meg a székelyföldi hallgatónak, hogy ez miért ennyire sorvasztandó.
Szerintem nagyon egyszerűen meg tudom magyarázni. Ha én most bekapcsolnám a budapesti M1, tehát ezt a hivatalos
az
magyar...
Állami az médiának emlegeti.
Televíziót, akkor aki velem egy idős, és emlékszik még arra a csodálatos világra, akkor egy Ceausescu-féle híradót látna. Tehát 2016-ban. Amely gyakorlatilag a valóságtól elrugaszkodottan mutogatja azt, hogy a nagyvezér hova jár, mit csinál, indikáció preciosa, én erre emlékszem, hogy ezt csinál. Tehát, hogy ez történik, és gyakorlatilag ez egy olyan rendszer, amiben nem nagyon tűrik el a másként gondolkodást, vagy mindent megtesznek. Tehát persze nem lőnek fejbe, meg nem tartóztatnak le. Csak nem tudsz pályázni, nem jutsz hozzá ahhoz a minimális pénzhez sem, amiből dolgozni tudsz például ilyenek, és szépen lassan elsorvasztanak mindent, ami nem vonalas.
Kívülről nézi Magyarország határain kívül, a Magyarország határain kívül élő kisebbségi magyar, és nem él Magyarországon, akkor még mindig erősebb benne az öröm, hogy egyáltalán lehet itt magyar televíziót nézni, és kevés a referencia arra, hogy valóban milyen viszonyban van a valóság, és az, ami a tévében látható, és az, ami az országon belül történik, különösen akkor, hogyha ritkán jár Magyarországra, vagy ritkán vesz részt közéleti vitákba. Tehát ezért gondolom azt, hogy azt, amit te most itt elmondtál, ez sokak számára nem érthető, vagy nagyon vitatható. De azt feltételezem, hogy azok a színházak, amiket te felsoroltál, és az a produkció is, amit idehoztatok Marosvásárhelyre, valamilyen értelemben referenciát mutat, valamilyen módon tükröt tart. Ha egy kicsit visszacsatolunk az első Erzsébetre, amely előadásban színészek alakítanak különböző despotákat, önkény urakat és hölgyeket, vagy inkább hölgyeket, ha bár férfi színészek alakítják ezeket a királynőket, akkor mit tudsz mondani, vagy mit tudtatok meg ezekről az önkény uralmi szerkezetekről és személyiségekről és viszonyokról?
Hát gyakorlatilag ez az egyik legfontosabb vetülete, szerintem az a román politikában sincs másképp, tehát hogy én mélységesen kiábrándult vagyok, ami a politikát illeti, akárhova nézek, csak tolvajokat látok, gazembereket, ilyen populista szövegeket, ahol hol egyik, hol másik nemzettudatra hivatkozva, melleket döngetve a hátsó ajtón talicskázzák kifelé a pénzt. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt lát, miközben a nép nyomorog, így úgy vagy amúgy, vagy legalábbis nem úgy él, ahogy élhetne, nem olyan a szociális rendszer, amilyennek lennie kellene, nem olyanok a gyerekeink iskolai körülményei, amilyennek lenni kellene, szóval hogy ezt látom. Akárhova nézek, és gyakorlatilag azt is, tehát ez a darab például arra is nagyon jó, hogy megértettem, hogy valószínűleg ez mindig így volt, és mindig így is lesz. Tehát, hogy a hatalom és annak gyakorlása, az feltétlenül jár valamiféle olyan torzulással, olyan személyiség torzulással, ami nem teljesen normális. Ezért nagyon érdekes ez a, ugye, hogy hívják ezt a fékek és ellensúlyok rendszere, ami egy demokráciának az alapja, mert ez a Churchill mondta, hogy a demokrácia nem jó. de a lehető legjobb a rosszak közül. Tehát valamilyen módon mégiscsak valamiféle kontroll, hogy egy ember ne szállhasson el, és ne kezdjen el uralkodni másik 20 millión mondjuk, erre való. Meg hogy elvileg, vagy legalábbis matematikailag leváltható.
Azt látom a drámának ebben az előadásban, meg abban a helyzetben, amit te mondasz, hogy itt arra vállalkozik egy társulat, és most az első Erzsébet című Orkoszter darabról beszélünk, hogy eljátszik hatalmi helyzeteket, és eljátszik hatalmi helyzetben lévő karaktereket.
Így van, és közben állandóan jönnek, és megállítják őket, letiltják, betiltják, elküldik őket vidékre, stb. Stb. Miközben van egy hivatalos felkérés, vagy egy hivatalos rendelés, hogy karácsonykor a királynőnek kell játszani.
Én értem ezt az állampolgári felháborodást, ami benned van, meg ezt így hallom mindenhol, csak azt gondolom, hogy egy színházi műhelyben nagyon sok minden előtűnik, amit egyébként nem vesz észre az ember, hogy vannak ezek a belső mechanizmusok, hogy ez a szörnyévállás, ez hogy történik?
Ezért mondom, hogy azért érdekes, hogy az én tapasztalatom az, hogy mindenképpen valamilyen módon személyiségtorzuláshoz vezet, és szerintem a színészeknek az volt az érdekes benne, ahogy ennek a személyiségtorzulásnak egy-egy pillanatát meg lehet fogni, vagy meg lehet mutatni. Ráadásul rendkívül hálás dolog a nőt játszani férfinak. Ugye én azt vettem mintául, hogy az Erzsébet-kori színházban nem játszottak nők, tehát a nőket is férfiak játszották. Ezért innen jött az ötlet, hogy csak férfiakkal megcsinálni. És gyakorlatilag, amikor eldöntöttem, hogy dekomponálom ezt a szöveget, és újraépítjük, akkor kezdődött el egy olyan, hogy ugye a prológ az a 5. Henrikből van, tehát ha nem kacagtatni jöttem, az a Shakespeare 5. Henrikjéből van, és aztán a kafát írtam, mert ugye azt tudni kell, hogy van benne, nem tudom, 8-10 dal, pontosan már én se tudom, amihez a Kovács András Ferenc írta a dalszövegeket, valamint van benne egy prológ, egy epilóg és egy második prológ, tehát a második rész nyitánya, amit szintén ő írt, és gyakorlatilag erre fűztük fel, erre a furcsa Shakespeare-i korra, vagy erre a Shakespeare-i világra, és mondom, a 5. Henrikkel kezdődik, és a Prosperóval van vége, tehát a viharral van vége, a pálcatörős Prosperó monológgal, és gyakorlatilag a kettő közé ékeltük ezt a 20. századi reflexiót az Erzsébet korról, mondom ebben, amiben az egyik lényeges dolog az a hatalom, a másik, hogy a hatalomnak milyen, tehát látod a királyokat, királynőket játszadozni egymással, de az egy picit olyan, és szándékosan olyan, mintha nekik ez játék lenne, tehát mint mikor ilyen istenek játszadoznak a többiekkel, és aztán akkor mint az óvodában, akkor én nyertem, akkor holnap a Katika nyer, holnap után meg a Marika nyer, tegnap meg az Erzsike nyert, és akkor ez így körbe jár köztük. Van az a része, ami húsba vágó, mert ugye egyszer csak le kell venni azt a parókát, mert bejön két cenzor a terembe, és azt mondja, hogy takarodjon mindenki ebből a színházból kifelé.
Mert nem tiszta,
és nem szép, és nem kedves.
Ez, amit játszanak.
Igen. És akkor ott le kell venni a parókát, és ott állsz idézőlesen mesztelenül színészként, hogy akkor most mihez kezdjél az életeddel.
Besélj erről a színészvezetésről, és ezekről a pillanatokról, amiket megéreztetek, hogy akkor itt törik, vagy itt bújik ki a szörnyeteg, mert parádés szereposztás van. Első Erzsébetet Fodor Tamás játsza. Akkor itt most hagyjunk egy csendet, és keressünk jelzőket. Hogy jó, rendben van, van ez a helyzet, hogy nőket kell alakítani, és akkor ez az alakoskodásoknak egy újabb láncolatát indítja el.
Igen, szerintem segítség volt. Nekik segítség volt, mert ha csupa király lenne benne, akkor az ember valahogy nyilván mindig ahhoz, hogy kialakuljon egy előadás nyelvezete, vagy nyelve, ahhoz le kell győznünk a saját sztereotípiáinkat, tehát hogy túl kell lépnünk egy picit önmagunkon. Ebben például nagy segítség volt a nem váltás, tehát az, hogy van benne három férfi, aki három nőt játszik, és e körül a három nő körül forog ez a világ. Ugye Erzsébet, Stuart Mária, valamint Katalin, a Medici Katalin, a Franciaország anyakirálynéja, és akkor ez nagyon nagy segítség volt, mert hozzájuk képest alakult minden, és mondom, az alakváltás is segített, de különben előtte, tehát ugye igazából úgy rakódik össze, hogy a legelső vádlis produkció az a Caligula helytartója volt. Amit ugye nem kell Marosvásárhelyen bemutatni, a Székely Jánost. A második az a Bulgakov képmutatók császövése volt, ami gyakorlatilag dettó egy furcsa hatalmi helyzetről szól, ugye a 14. Lajos és Molière viszonyáról, a színház és a hatalom viszonyáról, az egyház ármánykodásáról, stb. És ez volt a, ilyen módon a harmadik a sorban, és tehát hogy nem a semmiből jött. Tehát, hogy úgy gyakorlatilag a szereposztás az, vagy tehát ezek az emberek mind benne voltak az előző. És ez egy út volt, amin majd, hogy nem azt mondom, hogy olyan volt, mint egy ilyen fura trilógia, vagy egy ilyen fura triptihon, aminek van egy szárnya, ami a Székely János, ami a maga módján egy nagyon, tehát az egy csodálatos szöveg, és hogy, tehát, hogy mondjam, tehát mindenképpen a hatalomról szól, vagy erről arról, hogy hogyan torzít el, vagy torzíthat el a hatalom. Aztán a másik az a kép, a Bulgakov, az is egy véresen komoly történet volt. És akkor ez a harmadik pap, például az, hogy ez egy vicces történet, ez így is ebből is alakult, hogy ennyire vicces, vagy ennyire...
Itt a humornak mi a funkciója? Felszabadít? Bizonyos pillanatokban felszabadít, persze. Időnként eltávolít, és akkor emlékeztet arra, hogy ez egy színház, egy revű.
És szándékosan trágár. Tehát szándékosan, például tehát a nyers humora, vagy a nyersessége, az szándékolt. Eleve a jelenet szerkesztése a színdarabnak, tehát az eredetinek is ilyen kétdimenziós figurák. Tehát egy picit olyanok, mint hogyha...
Árnyátékot?
Igen, az eredetiben van egy ilyen jelenet, ami úgy van leírva, hogy ilyen kártyalapokban vannak benne. Uh-huh. Tehát, hogy mintha kártyalapok óriási kártyalapok szólalnának meg. És úgy is van megírva. Tehát, hogy például ebben nehezen találsz az emberi lélek mélységeiből, vagy bugyraiból feljövő Foster szöveget. Ezért is kellett például beleírni. De maga a forma, hogy ezek ilyen kétdimenziós figurák, ami a vaudeville fele viszi, vagy a bohózat fele viszi, az eleve adott volt. És egyrészt ez a fura, kegyetlen humor, ami benne volt, és akkor erre erősítettük még rá, és mondom, szándékosan például az elidegenítésben játszik nagyon nagy szerepet az a fajta trágárság is, ahogyan beszélve van benne.
A humor is, a trágárság is, és az a tény, hogy itt középkorú vagy idős férfiak alakítanak nőket, számomra valamiféle ilyen empátiát, vagy valami megrendülést okozott. Tehát, hogy annyira borzasztóan szánalmas ez a vergődés a különböző pozíciók megőrzéséért, vagy azért, hogy a fej helyén maradjon Stuart Mária helyében, hogy egy adott pillanatban mélységesen szánod és félted ezeket az embereket, akik vesztik el önmagukat, vagy nem, vagy képtelenek arra, hogy változzanak, vagy ugyanabban a körben taposnak.
Hát igen, gyakorlatilag bizonyos értelemben ez is az egyik jelentése, hogy ránk csontosodik a jelmezünk, vagy az a maszk, amit viselünk minden nap. Tehát már nincs köze, tehát hogy mit, tehát szerintem az uralkodásnak, vagy tehát a hatalom gyakorlásának van egy arca, amely arcot szépen kialakítjuk magunknak, most azt mondom, hogy egy mai politikus esetében megcsinálják, ugye? Tehát csinálnak még egy arcot, legyen szimpi, legyen kellemes a hangja, ne beszéljen butaságokat, mosolyogjon, tudjon uralkodni.
Felépítik
konkrétan a brandet, hogy az hogy nézzen ki. Az ember is szokott káromkodni, az az ember is szokott ideges lenni, az az ember is szokott türelmetlen lenni, stb. És ezeket így mind elrejtik, eldugják el, jelentéktelenítik, és azonosítják egy arccal, amely arc így rácsontosodik, mert az már nem az ő arc, az egy maszk. És akkor gyakorlatilag ez látszik sokkal jobban attól, hogy ugye egy női maszkot kell prezentálni, ami alól egyszer csak kibújik ez a fura ember, aki játsza a színészt, de kijátsza a színészt, tehát hogy így mehetünk, így hámozhatjuk a hagymát, és mehetünk egyre beljebb ennek a jelentés tartalmaiba, hogy és akkor a színészt játszó színész az kicsoda, és hol vagy civil, hol nem vagy civil. A tegnap estében például volt benne egy pillanat a legvégén, amikor az egyik kollégám beleimprovizált a legvégébe, és az összes többi kollégám azt gondolta, mert arra jött egy reakció, hogy ez most civil volt. Tehát, hogy miközben nem. Tehát, hogy hol van a határ? Tehát, hogy hol az a mesdje, amikor ez még színház, és elkezdődik a valós élet, vagy miközben egy kosztümös darabról beszélünk, tehát, hogy ezeket próbáltuk feszegetni benne, vagy ezekre próbáltunk válaszokat keresni.
Hát ahhoz képest, ahonnan indultatok, mennyire lepett meg az, ahova jutottatok? Abból a hipotézisből, hogy nem nevetni, ahogy elmondták, az első
rögtön nem kocagtatni jöttem, igen.
Azonnal nevetni kezdett a közönség, reflexből, és hova jutottatok?
Oda, ahova akartunk. Tehát, hogy azért nagyon érdekes dolog, hogy én általában viszonylag jól látom otthon, úgymond babbal játszogatva, vagy a fantáziámban, hogy mi lesz, vagy hogyan lesz. Nagyon sokszor írok le magamnak képeket előre, amit aztán így úgy vagy amúgy megvalósítunk. Mindig átalakul, hiszen ott vannak velem szemben a kollégáim, akik beszélnek hozzám, egyetértenek, nem értenek egyet, mondanak jobbat, gazdagítjuk, variáljuk, stb. És ez egy közös munka. Oda jutottunk szerintem, ahova terveztünk, hogy jutunk, bár sokkal nehezebb út volt. Tehát szemben az első két színdarabbal, amit megcsináltunk, a Caligulával meg a képmutatókkal, ennél küszködősebben próbáltunk, vagy nehezebben próbáltunk, nehezebben ment, mert nehezebben találtuk a világát. Vagy hogyha megtaláltuk, akkor kevésbé, mondom, nagyon, mivel ilyen pengeélen mozog a stílusom maga, nagyon nehezen találták meg benne a színészek azt, hogy hitelesek is legyenek, úgy, hogy közben marháskodni kell. Tehát nagyon nehezen alakult ki a nyelve, de szerintem oda jutottunk, amit terveztünk.
Mert hogy én úgy látom, hogy a végén van egy nagyon keserű kacagás.
Hát én már gyakorlatilag igen, arról szól, hogy elviszik az összes színészt.
Hogy nem lehet nem kacagni ezen a helyzeten, amikor kettes sorba felállítják.
Hát illetve csak kacagni lehet.
Igen.
Meg hát ott ugye elhangzik egy himnusz,
igen,
ami egy nagyon érdekes dolog, annak is van egy története, gyakorlatilag mi, tehát hogy én azt szerettem volna, a próbán még úgy is volt, nagyon érdekes, egyetlen egy nő van az előadásban, Bodor Johanna, mint táncos, és hát ő játssza a boszorkányt, vagy a boszorkány egyik felét, hogy pontosabban fogalmazzak, ugye ez egy boszorkány, aki ketté válik, egy nővé és egy férfivá, és ők mesélik el ezt a történetet nekünk. És tehát visszatérve Johannára, amikor az első alkalommal látta a végét a próbán, akkor ő bőgött, egy síró görcsöt kapott, ugyanis ki lehet próbálni, én tudom, hogy ez itt most nagyon furcsán fog hangzani, de hogy a magyar himnusz szövegét azt a hullapelyhes fehér hó dallamára csodálatosan el lehet énekelni. És nagyon-nagyon-nagyon durva és katartikus élmény volt. Ezt Magyarországon nem lehet megtenni, mert börtönbe zárnak, érte? Tehát, hogy nemzeti jelkép gyalázásának számít. Ha nem számítana annak, akkor az lett volna a vége. Tehát, hogy ez egy nagyon keserű. Ugye, az én víziómban az ember, aki a végén jön és elviszi őket, az egy náci. Vagy egy neonáci, vagy egy új náci, egy
ezt őt te alakítod, és olyan hihetetlen energiák mozdulnak ott meg, hogy nagyon rosszul ülni az első sorban. Tehát, hogy az improvizáció, amiről az imént említettél, az egy lökés volt.
Igen, ellöktem az egyik kollégámat, igen.
Én meg azt éreztem elsősorban veled szemben, hogy mindjárt azonnal arrébb löklek, vagy én nem viselem el ezt az általad hozott karakter és a köztem lévő másfél lépéstávolságot.
Igen, azért mondtam, hogy egy picit olyan az előadás szerintem, mint egy ilyen furcsa sikoly, ami arról szól, hogy elférhetnénk egymás mellett a gondolatainkkal, de hogy ha ez így megy tovább, akkor a fasizmus jön ránk. Én ezt gondolom. Amely fasizmus, tehát hogy visszajön az, ami 70 éve elmúlt, vagy azt hittük, hogy elmúlt, visszajön az intolerancia, visszajön a másik gyűlölete, visszajön ez az oktalan, nem is tudom milyen őrület, tehát hogy kinek mi a vallása, kinek mi a nemi hovatartozása, mi közünk van ahhoz, hogy a másik kilábújik ágyba, már bocsánatot kérek.
Kit hova sorolunk?
Sorolunk, igen. Ki milyen újságot olvas. Már azt szerint Magyarországon kategorizálnak, hogy a kezedben beigmész az utcán, vagy leülsz egy padra, milyen újság van a kezedbe, az már téged bezár egy katujába. Hogy stb.
Történeti hagyománya van, most nagyon éles ez a helyzet, de azt a tényt, hogy mi történik egy himnusszal, hogyha egy gyerekdal, vagy egy triviálissá vált karácsonyi nóta dallamára kezded el énekelni, azt még járjuk körül, mert szerintem ez egy nagyon fontos és drámai dolog, hogy mi az ereje, mi adja a szimbólumok erejét, vagy a jelképek erejét, és ezekkel hogy lehet gazdálkodni, visszaélni, vagy élni?
Én annak vagyok, tehát ugye, hogy mondjam, tehát minden áron nem vagyok egy polgárpukkasztó fajta. Viszont azt gondolom például erről, hogy a hagyomány, és ezt most Eszterházy Pétert fogom idézni, ezt én tőle olvastam, és szerintem gyönyörű, a hagyomány az a munka, amit a múltamon elvégzek. Az tud lenni, az a hagyomány. Az, hogy minden húsvétkor elmegyünk locsolni, az is egyfajta hagyomány, tehát gyerekkorom óta így van, hogy az apukám minden május első vasárnapján három zenésszel anyám ablaka alá áll, és elénekli a Violák című dalt. Az is egy hagyomány. Hagyomány az is, hogy nem ütjük meg a feleségünket, és nem vágjuk pofán, hogyha nem ért velünk egyet. De az is hagyomány, mert azt is láttam, hogy van olyan család, ahol az a hagyomány, hogy de pofán vágjuk. És akkor az megy tovább. Tehát, hogy én például ezeket nem bírom. Nem szeretem a vakkomondoron áteső képviselő feleségeket. Tehát nem szerintem, bocsánat, ezt nem tudom, hogy tudják-e, de hogy volt egy képviselő nem olyan régen a magyar parlamentben, aki kékre zöldre verte a feleségét, majd azt mondták, hogy jaj, hát egy házi buli után, vagy egy esküvő után a feleségem átesett a kutyán, és úgy ütötte meg magát, ez a vakkomondoros néven elhíresült történet Magyarországon, ahol gyakorlatilag nemhogy nem mondatták le, tehát a mai napig képviselő ez az ember.
Pénzbírságot?
Azt hiszem kapott egy kis pénzbírságot. Azért meg kékre zöldre verte a feleségét. Szóval, hogy a határtalan őrületek történnek szerintem, ami megengedhetetlen. Tehát, hogy a családon belül erőszak az mehet, mert az miért mehet? De ha meglátok egy fekete embert az utcán, akkor hármat köpök. Ez micsoda? Könyörgöm, emberek, ébredjetek föl. Tehát, hogy félnek a migránsoktól úgy, hogy fogalmuk nincs, hogy miről beszélnek. Hát ebből az országból is, például Romániából is ezrek menekültek át zöld határon Ceausescu elől. Volt, akiket belelőttek a Dunába, volt, akik megfulladtak, volt, akiket elkaptak és visszavittek a határon. Hát elfelejtjük, hogy mi volt velünk a tegnap. Tehát, hogy bocsánatot kérek a világtól, de bezárkózunk kerítések mögé.
Számomra ennek a befejezésnek a hullapelyhes fehér hóra kettes sorba kényszerített színészek elvitelének az volt a nagyon-nagyon mély élménye, hogy nincs az a jelkép, aminek a nevébe, vagy amire hivatkozva ne lehetne a legmélyebb, legvisszataszítóbb az emberséget elkövetni.
De hát erről szólt az elmúlt 21 század. Tehát ez történt, hogy valaki meglobogtatott egy zászlót, mondott egy szép beszédet, sírtak az emberek a téren, majd fogták a kapát, kaszát, fegyvert, és elmentek, és lekaszaboltak másokat. Hogy mondjam, egy zászló, vagy egy eszme, vagy valaminek a nevében. És akkor ezekből, ilyenekből épülnek fel a hagyományaink. Én minden egyes alkalommal, amikor valamelyik sportolónk az olimpián aranyérmet nyer, elbőgöm magam, és amikor áll a pódium legfelső csúcsán, és mutatják, így ráúztatják a lobogó zászlót, akkor akarva, akaratlanul bőgök. Ami szerintem rendben van. De azt, hogy lobogtassanak nekem egy zászlót, és megmondják, hogy mitől vagyok magyar, és hogy leszek magyar, és miképpen maradhatok a nagy magyar nemzet test része, És hogyha másképp gondolok valamit az életről, akkor én már csak egy nyomorult ballipsi zsidó bérenc, nem tudom mi vagyok, tehát hirtelen identitásomat vesztem attól, mert más a véleményem, és kirekesztődök a nemzetből, mint olyanból, azt kikérem magamnak. Tehát, hogy ez valamennyiünk zászlaja.
Rémusz, megszületett ez a független színházi produkció, van mögötte 2 évnyi történet, és azt mondtad, hogy sikolyként indult, mert hogy egyre kevesebb a levegő a független színházak közül. Most hogy látod, hogy innen hova, hogyan tovább, merre tovább? Még mindig lehet a lég fölött szuszogni?
Igen, hát egyre kisebb a lég, és hát gyakorlatilag nem is tudunk, és nem is akarunk más csinálni, mint hogy úgy ebben tovább lenni, vagy tovább próbálkozni. Persze fáradunk, mondom, vannak társulatok, akik már eltűntek, vannak társulatok, akik úgy sorvadtak el, hogy alig vannak már, stb. Stb. És hát nem tudom, próbálunk valamilyen módon megfogalmazni dolgokat. Természetesen az élet ezer vetületéről, nem csak a politikáról, vagy nem csak a helyzetünkről, hiszen színházként az a feladatunk, vagy színészként, rendezőként, társulatként az a dolgunk, hogy a világra reflektáljunk, meg az emberi lélekre. És hát, hogy mondjam, tehát ez egy ilyen örök mozgó történet, tehát, hogy amíg egy pici kis hely van, addig megpróbálunk létezni.
Amikor elkezdődött ez az előadás, és tudva, hogy milyen a szöveg, és milyen interpretációját nyújtja ez a társulat, akkor nagyon szorongtam, mert a Bolyai Liceum diákjai ültek be, és ahogy ment az előadás, úgy szabadultam én is fel együtt a közönséggel, akik ahol kellett is tudtak nevetni, és nagyon nevettek. Amikor jöttünk ki, akkor pedig ilyen 15-16 éves gyerekek arról beszélgettek egymás között, hogy hát, ha mozi lenne, akkor beülnék még egy vetítésre. Úgyhogy azért nem tudom, mennyi a levegő a lég fölött, de közönség van, mi kell még egy színháznak.
Hát ennyi, igen. Jövünk még különben április végén a Rosenkrantz és Guildenstern halott című másik produkciónkkal, az volt a következő produkciónk, az is most már gyakorlatilag szeptemberben 2 éves lesz, tehát hogy ugye a szkénében, ahol mi játszunk Budapesten, ott a képmutatók cselszövésén kívül gyakorlatilag most 5 vátlis produkció látható. A Caligula, az első Erzsébet, a Rosenkrantz és Guildenstern halott, valamint ős 4 butaságot mondok, meg a Szépernő Emberszag, ennek most decemberben volt a bemutatója, ugye ez egy Szépernő regénynek az általam készített változata, színházi változata, ebből még soha senki nem próbált meg színházat csinálni. Ez például a Szálasi a világ 6. napján kezdődik, tehát éppen viszik el a zsidókat Budapesten, vagy ilyen közmunkára, vagy
munkaszolgálatra.
Erről szól, és hát jön a következő produkció, ami pedig a Quentin Tarantino Kutyaszorítóban című filmjének a színházi adaptációja lesz, és a Székely Csaba írja változatot, a színházi változatot, és annak meg szeptemberben lesz a bemutatója. De itt Vásárhelyen a Rosenkrantz és Guildenstern halottal láthatnak minket legközelebb április végén.
Kedves hallgatóink, tessék kiparkodni, mert nagyon nehéz jegyet kapni, tapasztalatból mondom, úgyhogy aki áprilisban szeretne színházba menni, az már most gondolkodjon és biztosítsa magát, és akkor is várjuk vissza a Marosvásárhelyi Rádió stúdiójába. Köszönöm szépen!
Én köszönöm!